Kedves gyülekezet, a mára két jelölt szakasz megtalálható Máté evangéliumának 28. részében, az első 9 versszakban, amelyet ülve hallgassatok meg. Máté evangéliumából tehát a 28. részből így szól Isten szent igéje. A szombat végén pedig a hét első napjára irradólag kiment Mária Magdolna és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És ime nagy földindulás lett, mert az Úrnak angyala leszállt a mennyből, és oda menvén elhengerítette a követ a sír szájáról, és ráült arra. A tekintete pedig olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrizők pedig tőle való féltükben megrettentek, és olyanná lettek, mint a holtak. Az angyal pedig megszólalt, és mondta az asszonyoknak: ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek, nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondotta volt. Gyertek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr. És menjetek gyorsan, és mondjátok meg az ő tanítványainak, hogy feltámadott a halálból, és íme előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, íme megmondottam nektek. És gyorsan eltávozván a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futnak, hogy megmondják az ő tanítványainak. Eddig a szent ige. Csak néhány szóval hagy mondjam el, hogy ki is a szerzője ennek az evangéliumnak. Persze, ahogy ezt mindig el szoktam mondani, nem egységesek az íráskutatók a tekintetben, hogy ki lehet a szerzője, abban sem, hogy mikor íródott ez az evangélium, de a többség, sőt az első századi ősatyák is azt gondolták, hogy Máté, a vámszedő az, aki ezt az evangéliumot szerezte, és először azt gondolták, hogy 50 körül íródhatott ez az evangélium, majd pedig megállapodtak abban, vagy sokan úgy vélik, hogy ennek később kellett megtörténnie, mert talán a Márk evangéliuma volt az, ami hamarabb íródott, és az képezett egy olyan alapot, amelyből a Máté evangélium szerzője is dolgozott, és ezért nagy valószínűséggel a zsidó háború idején 70, vagy amikor lerombolták a templomot 70 környékén, vagy előtte, vagy utána, vagy éppen atájékon íródhatott ez az evangélium. Sok dologban egyedülálló ez a híradás, többek között abban, hogy valami olyan égi jelenség kísérte volna a kő elhengerítését a sír szájáról, ami itt le van írva. Abban viszont megegyezik a többi evangéliummal, hogy volt egy sír, ahol Jézus eltemettetett, a sír előtt kő volt, és ez a kő valamiféle nehézséget okozott azoknak, akik szerettek volna végtisztességet adni Krisztusnak. Azon kell gondolkodnom ilyenkor mindig, hogy meddig jutunk mi el a Jézus Krisztussal való közösség területén, meddig terjed a mi hitünk a tekintetben, hogy ki is volt ő valójában, mi is volt az ő földi szerepe, és hogyan ment el ebből a világból. Természetesen bebizonyítani senki nem tudja, hogy mi történt valójában, de a hit segíthet bennünket abban, hogy bizonyosságot nyerjünk afelől, hogy mi is történhetett. Mi is zajlott le voltak éppen Jézus Krisztus környékén. És ahogyan a gondolatmenetemet indítottam, azt a kérdést tettem fel, vajon meddig terjed a mi hitünk Jézus Krisztussal kapcsolatban. Ma már senki sem vitatkozik azon, hogy Jézus élt vagy nem élt, mert ez egy evidencia. Mindenki tudja, hogy létezett, élt és ezen a földön járt. Az, hogy mi végre járt ezen a földön, és mi volt az ő küldetése, abban természetesen eltérnek a vélemények. Vajon te, aki itt ülsz ma, meddig mersz elmenni ebben a kérdésben? A kortársai, akik a tanítványai voltak, akik követték őt, és most ezek az asszonyok, akik meg akarták adni a végtisztességet, be akarták balzsamozni a testet, addig tudtak elmenni, hogy gyászolták Jézus Krisztust. Annak ellenére, hogy milyen körülmények között ment el ebből a világból, keresztre feszítették, és az a sors várhatott másra is, aki esetleg nagyon Jézus mellett akarta letenni a voksát, és nem véletlen az, hogy a tanítványok szerte futottak, talán egyetlen tanítvány volt az, aki elkísérte a szeretett tanítvány Jézust a kereszthalálig, viszont ezek az asszonyok ott voltak mind. Szóval nem volt olyan veszélytelen kinyilvánítani azt, hogy szeretem Jézust, követem őt, hogyan és mi módon viszonyulok hozzá, meddig tudtak elmenni. Ennyi energiát fektettek abba, hogy mindazt, amit tanított, azt valahogyan megmagyarázzák önmaguk számára. Arra kellett gondolnom, hogy ha addig terjedt a hitük, hogy megadják a végtisztességet, akkor micsoda üresség vehette őket hatalmába. Elment az, akiről pedig azt gondoltuk, hogy. Elment az, akivel kapcsolatban ilyen és ilyen tervünk volt, pont, pont, pont. A halál egy igen nehezen feldolgozható állomása az emberi életnek. Mondhattam volna azt is, hogy végállomása. De direkt nem ezt mondtam. Akik itt maradunk, akik gyászolni vagyunk kénytelenek, sok esetben nem is tudunk igazából mit kezdeni mindezzel. Úgy gondoljuk, hogy innentől kezdve az életünk nem ér semmit. Ismerek valakit, akinek a férje meghalt, és nagyon sokat örölt vele az illető életében, állandóan vitáztak, állandóan vita volt közöttük, egy nagyon szelíd ember volt, csak szeretett a pincéjébe járni, és meghúskolni a borát, amit olyan nagy szeretettel gondozgatott, és az asszonynak ez nem tetszett. Mindig perelt vele, mindig vitázott vele, és amikor elment, a férje hamarabb hagyta itt a földi világot, feldolgozhatatlan űr maradt utána. Nem bírta az asszony feldolgozni azt, hogy nincs tovább az, akivel perelni lehet. Onnantól kezdve mindig csak arra gondolt, hogy milyen jó volt, amíg Pistával lehetett perelni egy kicsit. Vajon mi átszódott le ezeknek az asszonyoknak a gondolataiban? Milyen jó volt, amikor Jézus megfeddett bennünket. Amikor rámutatott arra, hogy micsoda gyalázatos módon élünk. Ugyanis aki kiment Jézus sírjához, abból a hagyomány szerint Jézus hét ördögöt űzött ki, nagyon sok vita folyik a tekintetben, hogy ki is volt Mária Magdolna, sőt a legelrugaszkodottabb gondolkodók elmennek odáig, hogy Jézus felesége volt, és persze erre semmiféle bizonyíték és semmiféle valós alap nincsen. Abban talán mindenki megegyezik, hogy Mária Magdolna nagyon mélyen vonzódott Jézushoz, de egy olyan valaki megy ki a sírhoz, akinek az életéből ördögöket űz ki, akinek az életét teljességgel megváltoztatja Jézus, aki lejegyzi egy vámszedő, mindenkitől utált figura, aki valamiért fontosnak gondolja azt, hogy Jézus haláláról, életéről, tanításáról híradással legyen. És sorolhatnánk azokat, akik valamilyen formában magyarázatot akarnak kapni, mi is történik ott valójában. Van egy ismerősöm, akivel mindig, talán több, mint ismerős barát, akivel mindig szoktam beszélgetni Jézusról, Istenről, és állandóan azzal gyötör engem, hogy nincs Isten, de ez mindig persze azért csinálja, hogy beszélgessünk egy kicsit, és múltkor már egészen elment odáig, hogy maga köré vont mindenkit, és előadást tartott, hogy miért nincs Isten, és hát az az ő fő érve, hogy a holokauszt után nem lehet Istenről beszélni, mert ez kegyetlenség, ami ott történt, de minduntalan oda tér vissza, hogy mi is a helyzet Isten, Jézus, megváltás, bűnbocsánat körül. Nem tudsz szabadulni ettől a kérdéstől. Egy másik barátom mondta, hogy most már elég, ő már unja ezt az egész vitát. Én mondtam, hogy nem baj. Nem baj az, hogy őt mindig ez izgatja, mert látszik, hogy foglalkoztatja ez a kérdés. Te, aki itt vagy, téged foglalkoztat-e ez a kérdés? Vagy vonunk egyet a vállunkon, húsvét van, megjött a nyuszi, hozott egy halom csokoládét, vagy hímes tojást, kinek mit, lehet holnap menni locsolózni, akkor biztos meg fognak ezzel-azzal kínálni, ki van pipálva két ünnepnap, addig se kellett dolgozni, és ezzel le van zárva ez a kérdés. De az üres sír, az nem izgat. Van egy lelkész pszichológus, aki írt egy könyvet arról, hogy hogyan tanítsuk a gyerekeket a bibliai történetekre, és az egyik ötlete az, hogy ezt az egész felfoghatatlan dolgot valahogy úgy lehet megmagyarázni a gyerekeknek, hogy nem magyarázok semmit, hanem bemegyek a tanterembe, a tanári asztalra, leteszek egy dobozt, és elkezdek beszélni. És egész órán a gyerekeket az izgatja, hogy mi lehet abban a dobozban. Mi van abban a dobozban? Mi az, amit a tanárnő vagy a tanár úr behozott? Vajon mi lehet abban? És amikor az órának vége van, akkor engedélyt kapnak a gyerekek arra, hogy belenézzenek a dobozba. És ebben a dobozban semmi sincs. Egyszerre csalódás, egyszerre valami érdekes bizsergés és izgalom tölti el a gyereket, mert valami ilyesmi érhette, ilyesmi sok érhette azokat, akik oda mentek a sírhoz. Nincs ott az, akiért jöttek. Nincsen benn a sírba. Nekem ez az angyalos történet, vagy erre az angyalos történetre nincs szükségem most már. kezdetben biztos, hogy örültem ennek a történetnek. Ó, igen, magyarázatot kaptam arra, hogy hogy is történt ez a dolog. Nagy földindulás lett, a katonák megijedtek, de voltak, akiknek figyelmeztetőül szólt az angyal, hogy nektek nem kell félni. De ha már Máté ezt följegyzi, hagyd mondjak erről is egy pár szót. Van, akinek ítélet az üres sír. Van, akinek nem kell félnie. És ez egy érdekes megjegyzése az angyalnak. Ti ne féljetek. Az ember mindig kívánkozik és kíváncsi olyan dolgokra, amely az adrenalin szintjét emeli. Különböző játékok és lehetőségek vannak, amikor is az ember adrenalin szintje megemelkedik, és ez egy különleges bizsergéssel tölti el az ő szívét, életét, egész testét. Hogyan is van a halál után? Teszik fel a kérdést. Hogyan is működik ez? Vajon hogy lehetne betekinteni egy olyan világba, amely előlünk el van rejtve? Hogyan lehetne ezt siettetni, vagy késleltetni? Hogyan lehetne magyarázatot találni mindenre? Mert valami olyan csodára bukkanunk, amely csoda, vagy csoda által különlegesebbek leszünk. Neked nem kell félni, mert nem a halál az Isten. Nem azzal fejeződik be az élet, hanem csak a földi élet. Onnan kezdődik valami. Amire azt mondja az angyal, hogy nektek nem kell félni. Olvastam egy ige hirdetést nem olyan régen, az 50-es években hangzott ez el, a háború után nem sokkal, és arról beszélt a lelkész, vagy le is írta, hogy elmesélte egy kollégája, hogy a háború idején játszódott ez a történet, kiállt a felesége az ablakba, és azt mondta, hogy nézzétek, milyen gyönyörű fényesség van ott az ég alján. Szobában ülők közül senki sem látta ezt a fényességet, csak egyedül az ő felesége és az egyik repesz az ablakon át szíven találta ezt az asszonyt, és meghalt. De a küszöbén az élet, földi élet és a túlvilági élet küszöbén elkezdett valami mást látni. Nagyon sok ilyen híradás van, amely azok szájából jön, akik visszajöttek a halál lehetőségéből, a halál állapotából, hogy valamit láttak, ami más, mint ami itt van. Nem ez a bizonyítéka annak, hogy üres a sír. Nem lehet bizonyítani azt, hogy üres a sír. Hanem a megváltozott élet lehet a bizonyítéka annak. Van valaki, aki képes arra, hogy megváltoztassa az összefüggéseit az életednek. Van valaki, aki magyarázatot talál mindarra, ami eddig megmagyarázhatatlan volt a te számodra. Mentél karácsonykor, húsvétkor, közelébe az örökkévalónak. Igen, az jó dolog, ha ünnepel az ember, de bepillantottál az üres sírkamrába, bepillantottál abba a dobozba, ami ott volt a tanári asztalon, amiben semmi nincs. Nem tud diadalmaskodni a halál Jézus Krisztuson, hanem legyőzte. Legyőzte azt az állapotot, amely állapotot gondolhatod átvitt értelemben is. Nem jó az életem, nem sikerülnek azok a dolgok, amelyeket elképzeltem, olyan nyomorúságosan érzem magam, nincs magyarázat semmire sem, olyan halott állapotban vagyok. Azzal fejeződik be ez a szakasz, amit felolvastam, hogy gyorsan eltávoztak a sírtól félelemmel és nagy örömmel. Hú, milyen jó lenne, ha ma megértenéd, neked nem ott a sír körül van a helyed, keresve azt, hogy kit lehet ott megkenni és végtisztességet adni, hanem csak akkor van ott a helyed, ha érted, hogy az üres, és onnan el lehet rohanni félelemmel ugyan, mert megértetted azt, hogy valaki olyan szólt hozzád, akinek hatalma van mind az élet, mind a halál fölött, minden kérdésed fölött, minden nyomorúságod fölött, minden megválaszolatlan problémád fölött, de örömmel, mert megtapasztaltad, hogy van alternatívája az életednek már itt a földön, és nem a halál dimenziójában kell gondolkodnod, hanem azon túl, ahol az örökkévaló Isten székel, ahol az örökkévaló Isten irányítja a világ mindenséget, ahol ő az, aki letöröl minden könnyet, ami a ti szemetekről. Menjetek, és mondjátok meg gyorsan az ő tanítványainak, hogy feltámadt a halálból, és íme előttetek megy Galileába. Miért kellett Galileába menni? Olyan izgalmas ez a dolog. Oda kell visszamenni, ahol elkezdődött minden. Ahol elkezdtek kapizsgálni valamit abból, ami az örökké valóság kérdése. Oda vissza a hegyre. Oda, ahonnan Jézus annyi mindent megfogalmazott, ahol elmondta, hogy hogyan lehet az ember boldog, hogy mi az, amit tennie kellene, hogy az élete harmonikus legyen. Ott kell kezdeni, ott kell folytatni, ahol Jézus elkezdte a te érdeklődésedet fölkelteni ő iránta, hogy el tudja magyarázni. Élek, és ha Tamás vagy, tedd bele a sebeimbe a kezedet, tapasztald meg, hogy élek, örökkévaló vagyok, és van hatalmam arra, hogy a te problémáidat megoldjam. Távozz el gyorsan a sírtól. Amen. A 187-es ének első.